105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A társházigazda ellen folytathatja a női röplabda válogatott az Európa-bajnokságot. Nehéz feladat vár a hölgyekre, hiszen pokoli hangulatra számíthatnak Isztambulban. Törökország, Magyarország, női röplabda Európa-bajnoki csoportmérkőzés 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásban. Várhegyi Benyamint és Székely Dávidot halljátok, és hát egy eléggé sűrű hét az, amin túl vagyunk, hiszen először is Vajtar Attilával megkezdődött a Vuelta, Tadej Pogacar pedig igencsak el is indította azt, amit reméltünk tőle, és érezhető, hogy nagyon szeretné ezt a piros trikót, hiszen még a második napon vasárnap sem adta oda, pedig egészen nyugodtan megtette volna. Matthew Brennerről, mint az új sprinter sztárról mindenképpen beszélhetünk. Nagyon közel volt Josh Starling ahhoz, hogy a sport történetének egyik legmeghatóbb történetét írja, miközben Jasper Philipsen a Renewi túron villogott, és Isaac Del Toro továbbra is jó formában van, ezt most a német körön tudta megmutatni, és például arról is tudunk beszámolni, hogy Vingegaard idén már egyáltalán nem versenyez, úgyhogy bőven-bőven van mit szóba hozni, de hát kezdjük nyilván a Vueltával, ami hát azért nem indult rosszul, azt kell, hogy mondjam, szerintem kifejezetten jól indult ezzel a 11-12 perces időfutammal. Azért a kaszinóból elrajtolni, az nem tudom kinek az ötlete volt, de maximálisan támogatjuk, mert zseniálisan nézett ki, hihetetlenül szoros volt, ugye egy tized másodpercen belül volt végül az első kettő, nyilván Pogacar javára döntöttek a századok, Starling tényleg harmadik lett, majdnem meg lett neki az első hely, és hogyha vezet, akkor lehet, hogy oda is adja neki azt Tadej Pogacar. Szóval milyen volt így a rajt? Főleg úgy, hogy van kit figyelnünk, másképp, hogy Walter Attila eddig nem sok mindent mutatott, de lehetséges, hogy éppen hátrányt gyűjt, hogy aztán mehessen szökni, és alkosson valami óriásit.
Köszöntöm a hallgatókat, igen. Lehet, hogy ez volt a Vuelta legizgalmasabb része, így a leginkább a szombat, hogyha itt nagy meglepetések nem történnek, vagyis jön a papírforma, akkor gyakorlatilag ez kijelenthető lesz. Igen, Pogacar bekezdett, én nem számítottam az időfutam győzelmére, még akkor is, hogyha ez Monakóban van. Tehát most az, hogy a sík időfutamokat nyer meg ilyen versenyzők ellen, vagy inkább prológokat azt mondom, mert ez, hát nagyon mindent megtettek a szervezők, hogy ez kiessen a 8 kilométerből. Tehát, hogy
azért ezt gyorsan, azt, hogy... bocsánat, fűzzük közben, hogy tényleg hazai pályán ment, és ő maga is azt mondta, hogy igazából ott a lakása alatti terület ismerése az, ami azt az egy tized másodperces előnyt adta neki. De hát ettől még óriási sztori, hogy így tér vissza sok-sok év után a Vueltára, hogy már egy olyan időfutam szerűséget is megnyer, amit hát nem neki kéne papíron. És ez mutatja, hogy mennyire motivált, mutatja, hogy mennyire készen áll, és hogy mennyire nem lennék most az összetett ellenfele, bár nyilván menő lenne, hogyha éppen a Vuelten tekerhetnék. Ettől rendkívül messze vagyok, de azt azért tegyük hozzá, hogy egészen lenyűgöző az a fajta motivációs szinttartás, ami az egész szezonjára és az életére jellemző, hiszen ne felejtsük el, ő azért a Milano Sanremóval kezdte, hogy igazán, bocsánat, igen, a Sanremóval kezdte, hogy igazán kiemelkedőt mondjunk vele kapcsolatban, nyilván előtte volt azt hiszem a Strade még, ami szintén igen. Egy fontos verseny, de neki a Milano Sanremó volt leginkább a meghatározó, úgyhogy én nem találom a jelzőket ezúttal sem, de nagyon adom, hogy ennyire komolyan veszi ezt is, és nem megúszósan akar első lenni.
Igen, ugye azért nem csak ő lakik Monakóban, tehát ezt több ember is ismerte ezt a pályát, azt is hozzá kell tenni. Az meg, hogy mennyire megúszós, én azért kíváncsi leszek, hogy itt a második-harmadik héten hogy fog versenyezni, ugye ezt nem magunktól találjuk ki, tehát ezt ő is mondta, hogy azért oda kell figyelni a világbajnokságra, ez egyértelmű. Ugye a Vuelta végétől számítva majd, ugye most kezdődött, tehát azért odébb van, a Vuelta végétől számítva két hét rá lesz a férfi mezőnyverseny, tehát lesz azért idő átállni. viszont a Vuelta, vagy a világbajnokság mellett, hogy az EB és a Lombardia is még fontos lesz. Tehát, hogy szerintem Pogacsár ezt a versenyt gyorsan lesz szeretné rendezni. Az az érzésem, hogy ezt az első héten szeretnék megoldani, és onnantól pedig egy, hát amennyire lehet, viszonylag védekezőbb üzemmódba kapcsolni. Kicsit olyasmi, mint a túron egyébként. Tehát, hogy nem azt láttuk oké, mint tavaly, hogy nagyon védekezne, de egy-két szakasz kinéztek, és azzal megvoltak. Ja, az mondjuk, nem azt mondom, hogy fura volt, de tehát úgy alakult, hogy nem adta a piros trikót. Hozzáteszem, a csapat egy méter se dolgozott ezen a mai szakaszon. Tehát ezt a Viszmának köszönhetik elsősorban, hogy nem kellett leadni a trikót, vagy tehát őket nem zavarta volna, viszont a Viszma meg a szakaszgyőzelemre ment, tehát...
Oda, azért senki nem írta elő azt, hogy Fanártal menjen, tehát igazából ezt el is lazsálhatta volna.
Igen, és azt ne felejtsük el egyébként, hogyha nincs az a szakadás a végén, akkor itt a héterre lenne egyébként már a piros trikó, mert ott a bónusz sprintek szakasz közbeni részhajlának köszönhetően ő ezt átvette, és igazából be kellett volna gurulni az első csoporttal ahhoz, hogy megtartsa a piros trikót. Ez nem sikerült, tehát igazából így Pogacsáron maradt itt a második szakasz után gyakorlatilag az jelenthető ki. Nyilván Fanártal nem kellett menni, de azért valamennyire mégis kellett menni. Ugye Pogacsárt ismerjük, volt is Fanártnak egy vicces beszólása, hogy figyelj, mert te mindenkivel dolgozol, és mindenkinek beforog, csak nekem nem. Tényleg egy kicsit félig viccesen, de hát azért mondom, hogy viccesen, mert nyilván Wout van Aert is úgy mondta, főleg azután, hogy Matthew Brenner, hát tönkrevert azért
az,
a többieket.
Hogy ennyi kerékpár különbség legyen a végén, úgyhogy ez nem egy klasszikus befejező sprint, hiszen hát kevesebb, hogy kettő Max fél a vége előtt. Igen, azért csak volt egy emelkedő, amit aztán utána szépen megadott Van Aert és Pogacsár, visszahozták utána őket, mert egész egyszerűen Pogacsár nem forgott be, de a vége is kicsit ment fölfelé, ezért is lett, hát Pogacsár ma is harmadik, vasárnap este vesszük fel ezt az adást, csak azért mondom, hogy ma. Tehát, hogy én már önmagában azt nem értem, hogy maradt még ereje arra, hogy újra sprinteljen, az elven frissebb, és nála papíron, ilyen terepen gyorsabb emberekkel szemben. Egészen döbbenetes, hogy milyen állapotban van. De igen, hát itt azért Matthew Brennan, nem lepődünk meg, mert aki a tavalyi szezonját figyelte, vagy hallgatta a Söprögető Kocsi podcastet, pontosan tudja, sokszor mondtuk, de itt most ez nagyon az ő Vueltája lehet, ugye Pedersen, Van Aert is úgy jött ide, hogy na, akkor majd én, és nem kizárt, hogy adott esetben Brennan, bár nyilván ez a Viszmának egy igencsak luxus helyzet, hogy így fogalmazzak, mert lehet ezt a kétfejű sárkányos taktikát használni, amit ma is láttunk, hogy bum, Van Aert akkor megindul, és hogyha utolérik, akkor majd jön Brennan, ha meg nem, akkor meg Van Aert ünnepel, és ez egy igencsak kellemes helyzet.
Igen, és még úgy is, hogy a Viszmának az első számú célja erre a szakaszra az a piros trikó megszerzése volt, legalábbis Van Aertnak, mert hát igazából kijelentettő, hogy aki megnézte a harmadik és a negyedik szakaszok profiát, vagy a fejében van, hogy erre nagyjából ennyi volt az esélye ezen a Vueltán, tehát Wout van Aert van valószínűleg 99%-kal lehet mondani, hogy nem lesz a piros trikó, tehát ezen a napon tudta volna megszerezni. Nyilván így is jól jött ki a csapat, tehát szó se róla, lehet menni szakaszgyőzelmekért, és igen, az azért látszik, hogy mind a ketten elég jó formában vannak, tehát Van Aert és Brennan is, és rengeteg olyan nap lesz ezen a Vueltán, ami egyébként fekszik ennek a két versenyző valamelyikének, tehát a Viszma most azért gyakorlatilag összetett célok nélkül van itt, Sepp Kuss, majd nyilván meglátjuk, meg Ben Talett, aki tavaly mondjuk remek Vueltát ment, hogy ők hogy mennek, de hogy azt azért Kusz is elmondta például, sokkal fontosabb egy szakaszgyőzelem, akár a csapatnak, akár neki mondjuk személyesen, mint egy tizedik hely, vagy legjobb tízes hely összetett be, tehát most azon nem nagyon lesz majd mit őrizgetni. Viszont hát Brennan igen, jól néz ki, tehát ezt látjuk. Nyilván az majd kiderül, hogy mennyire fog végigbírni egy három hetes, tehát azért ezen a Vueltán, ezt ne felejtsük el, ami 58 ezer méternyi szint különbség van, tehát csak a két évvel ezelőttim volt ennél több, akkor is gyakorlatilag minimálisan több, tehát egy ezressel több így a három hetet figyelembe véve, és ez sajnos a dokkolta is a versenyt elég sokszor, mert annyira nehéz volt az útvonal, hogy igazából elég védekező üzemmódba kapcsoltak a csapatok, mert érthető módon, tehát mikor 6000 szintes nap van a 20. szakaszon, akkor már mindenki tényleg az utolsókat rúgja, és értető, hogy kevésbé látványos a versenyzés. Ugye most a negyedik szakasz lesz majd ilyen Andorrában, ami valami 105-6 kilométer, tehát most kis túlzásra még a Lavenéren is rövid lenne, ami ugye szintén most zajlik, de hát valami, nem tudom, 5500 méternyi szint különbség lesz, tehát egy méter sík nincs benne, majd Andorrában lesz az egész szakasz, szóval szerintem az egy komoly erődemonstráció lehet egyébként Pogacsártól, és nagyjából ott el is fog dőlni az első hely valószínűleg.
Nem tudom, melyik külföldi, lehet, hogy David Millar mondta, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, hogy gyakorlatilag ennek a szakasznak a végére eldőlhet az összetett. Ami nyilván nem teljesen igaz, mert egyrészt végig kell menni, ezt megtanultuk, másrészt azért vannak fontos szakaszok, a 9., a 12., a 14. is mindenképpen ilyen, az Alhambra Granada is izgalmas lesz majd a végén, ugye az egész jól fog kinézni, a 20. szakasz pedig nyilván az 5000 méteren és több szintkülönbséggel vagy szintemelkedéssel meg pokoli, és akkor még van egy időfutam 32,5 kilométerre, tehát nagyon sok minden van még, ami adott esetben meghatározó lehet, de egyáltalán nem lepte meg az, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy Pogacsár perceket adna, mert minél korábban adja oda ezeket a perceket, minél hamarabb zsákolja be ezt a Vueltát, ha nem is végérvényesen, de a realitásokat tekintve, annál inkább tud koncentrálni utána erre a bizonyos világbajnokságra, amit te is mondtál.
Igen, és nagyon furcsa tényleg erről így beszélni, hogy most kezdődött a verseny, tehát két szakasz ment le, és igazából itt a következő kettőn, de főleg a keddin arról beszélünk, hogy eldöntheti ezt a versenyt, és úgyhogy még 17 szakasz lesz azután. És egyáltalán nem túlzó valószínűleg, amit mondunk, mert ez a realitás, hogy te is mondtad, hogy ezt minél gyorsabban le kell rendezni, és igen, nyilván nagyon tisztelettudó volt Pogacsár a verseny előtt, mikor arról kérdezték, hogy hát azért itt kevesebb riválisa van mondjuk, mint a Touron, amire azt mondta, hogy hát igazából erre válaszolni sem érdemes, mert ugyanolyan riválisai vannak, mint a Touron, de hát azért ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz. És a Touron sincs nagyon riválisa. Tehát a hegyekben igazából semmiképp nem volt riválisa, bárhogy érezte magát Jonas Vingegaard, meg bármit is mondhat utána ugye a túros dokumentumfilmben, hogy hát mennyire fekszik ez az útvonal Pogacsárnak, tehát ez nem teljesen értek egyet, mert semmilyen terepen, ugye 2,5 éve gyakorlatilag senki nem veri meg, tehát a Rubét lehet mondani, hogy Mathieu van der Poel meg Wout van Aert győzte le, és akkor ezzel ennyivel bezárult a kör. Tehát nem nagyon lehetne olyan útvonalat kitalálni, ami egyébként nem fekszik neki. Szóval most tényleg egy sík időfutam után, hát oké, Remco talán megveri, és akkor nagyjából itt tartunk egy időfutamon, és akkor ezzel bezárult a kör. Nyilván a meleg az egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz egyébként, ugye erről beszélni kell, meg aki látja a Vuelta egész, térképét egészben, hogy azért ez nem teljesen egy Vuelta, tehát ez gyakorlatilag inkább ott a kelet és dél-spanyolországi rész, de a meleg, meg nem is hőhullám, hát igazából Spanyolországban mindenki tudja, hogy Sevilla, meg Granada környékén ilyenkor augusztusban bőven túlmegy a 40 fokon. Főleg, hogy most már máshol is, tehát ezt azért mi is megtapasztaltuk Magyarországon itt heteken át a nyár folyamán. Szóval nyilván az egy nagyon olyan dolog lesz, ami befolyásolhatja egyértelműen a versenyt, de Tadej Pogacsárnak azért mostanában már a meleggel sincsen problémája. Tényleg bukásbetegség, és ezekben is a durva verzió, az kell ahhoz, hogy ő ne nyerje meg ezt a versenyt, és valakinek nyilván tetszik, meg ez így nem tetszik, ez így unalmas, de ez a helyzet, tehát igazából más nem nagyon lehet csinálni, mint élvezni azt, hogy hát Pogacsár ad egy kis presztízst ennek a Vueltának, aminek azért valljuk meg nélküle összetett szempontból azért nem biztos, hogy lenne, és a tavalyi történések után lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de meg is érdemelné a verseny egyébként, hogy veszítsen még inkább a presztízséből, de Pogacsárnak köszönhetően ez azért az idén nem fog megtörténni.
Hát azért tegyük hozzá, hogyha nem lenne Pogacsár, akkor egy nagyon izgalmas csatát látnánk a pirosért, mert amennyire egyértelmű volt a Giro, amennyire egyértelmű volt a Tour, nem lett volna rossz egy olyan Vuelta, ami, hát most nem tudom, Roglic, Rodriguez, Mász, Gál, Only, most rohadtunk.
Igen, akkor arról beszélgetnénk, hogy hát fogalmunk nincs. Tehát ez első két nap semmit nem mondott erről.
Valaki meglepett, egy Bizio például pozitívan meglepett téged?
Nem tudom, inkább mondjuk azt mondom, hogy negatívabb meglepetések voltak az időfutam kapcsán. Most a Biziót emelted ki, akkor inkább azt mondanám, hogy az egész Decathlon valami bámulatos időfutamot ment, tehát nem tudom pontosan, 11, az első 11-ből voltak 4-en, tehát így egymásnak adogatták át ugye az úgynevezett hot seat-et, ugye az éppen vezető versenyző várja a sorsát, a többieket, hogy megérkezzenek. De a dekartonosok fantasztikusat mentek, tehát az, azon
igen, azért még egy Labrosz most is a 10-ben van az összetetben, az nem olyan, amit láttál előre.
És néztem, nyilván nem a legismertebb versenyző Jordan Labrosz, de nézegettem tegnap az időfutam közben pont a Pro Cycling Stats, hogy mikor mentő jó időfutamot vagy. Tehát így visszamentem, nem tudom, 2024-ig körülbelül, és egyáltalán nem. Tehát nincsenek ilyen legjobb tizei időfutamról, meg semmi, szóval egy abszolút meglepetés volt. Én megmondom személy szerint, hogy őt nem tudom, hogy hol él, de el tudom képzelni, hogy ő is sokszor megnézte azt a monakói pályát, mert tényleg nagyon technikás volt, tehát arra panaszkodtak konkrétan a versenyzők, hogy ez túl sok volt. Tehát ez már tényleg így határon volt. Wout van Aert mondta például előtte, hogy nála ez nagyon határeset ez az időfutam, hogy mennyire fér bele, mennyire túl technikás azzal a kerékpárral. Hozzáteszem, egyetlen egy necces szituáció nem volt, ami bukás, tehát amit lehetett látni az időfutamból, szóval ilyen szempontból pedig nem jogos ez a kritika, de hát nyilván ők ülnek a kerékpáron. Pogácsár is mondta, hogy azért necces, tehát maradjunk annyiba, hogy azért kell fékezni, és láttuk, hogy nem azok a 60-70-es tempók vannak, amiket azért egy időfutam bringán szoktunk a mezőnytől látni.
Két témát mindenképpen hoznék, az egyik Walter Attila, de őt szerintem csak röviden, mert hogy fogalmunk nincs arról, hogy milyen állapotban van. Mit remélhetünk tőle szerinted? Nyilván itt azért a sportigazgató elég konkrétan kimondta azt, hogy hát legyünk őszinték, nincs olyan állapotban, mint amilyenben remélték, hogy lesz, vagy nincs olyan éve, mint amilyenben előzetesen reménykedtek, hogy lesz majd neki, és ez mindenképpen azért egy fájdalmas pont nekünk, főleg úgy, hogy ugye tudjuk, hogy jó esélye ott lett volna a Tour de France-on, ha egy kicsivel is jobb állapotban van. Itt most a kezdés azért nem az a lenyűgöző, de hát nem is most kell igazán villogni.
Igen, hát azt gondolom Walter Attilának a szezonja után szerintem lehet így fogalmazni bónusz, hogy két év után visszatérhet egy 3 hetesre. Ugye azt ne felejtsük el, ahogy mondtad, az nagyon fontos, hogy ők november óta gyakorlatilag úgy készültek, és az ők az a Bahrein és Ati is, tehát onnantól kezdve, hogy megkötötték a szerződést még tavaly, elmentek edzőtáborozni az első edzőtáborba, és összerakták a programot, hogy ez Tour de France. És ez így volt konkrétan, ugye a svájci körig erről szerintem beszéltünk. Ugye azóta sem versenyzett Walter Attila, tehát a San Sebastianon ugye nem indult el, még mindig egyébként néztem a Pro Cyclingon, még mindig DNF-ként van ő beírva, pedig az egy DNS, tehát nem tudott elrajtolni azon a versenyen, és az azt követő héten, hogy a Burgoson sem, tehát ő az OB-n ment utoljára. Fogalmunk nincs szerintem, hogy meg neki sem valószínű, hogy mire lehet számítani.
Lehet, hogy ez lesz a jobb egyébként.
Igen, lehet, hogy ez lesz
egy csomó hátránya, elküldik, és éppen olyan napja lesz, hogy valami nagyot tud alkotni.
Igen, bár nem tudom, hogy ugye a csapatnak valószínűleg fontosabb lesz, ugye, egyrészt az, hogy Bújtágot behozza egy hát viszonylag tisztességesen, ami mondjuk Bújtágot számára szerintem a legjobb 10 összetetben. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a kolumbiai már bejelentették, hogy ő az NSN-nél folytatja majd a következő évtől. Nyilván kiemelten fontos az, hogy Peyo Bilbao-nak meglegyen a szakasz győzelem, itt az utolsó Vueltáján, meg utolsó 3 hetesén karrierje során ugye ő visszavonul, és hát látjuk, hogy Pau Mikel pedig kiváló formában van, tehát hogy ott is lehet esély egy szakasz győzelemre, tehát azért nagyon, nagyon őszintén fogalmazva, ez csak 3 név a csapatból, a 8-as keretből, de tehát akiknek azért sokkal inkább reális esélye van egy komoly eredmény elérésére, mint Walter Attilának, akinek nyilván egyrészt élveznie kell a versenyt, hogy végre 3 hetesen indulhat, és reméljük, ahogy halad előre a verseny, egyre jobb formában lesz, igazából másban nem nagyon lehet bízni. Nyilván a jelen helyzetben, összehasonlítva a korábbi 3 heteseivel, hát valószínűleg most lenne a legnagyobb csoda, hogyha ő egy nagyon komoly eredményt tudna hozni bármelyik szakaszon. Tényleg reméljük így lesz, de most azért hát valószínűleg elég magasak az odcok rá.
És akkor még egy dolog, amit nem gondoltam, hogy szóba kell hozni, ez az influencer megjelenése a Vueltán. nem szeretném sokáig ragozni, mert én ki vagyok ezektől a jelenségektől. Megértem, hogy kell, meg hogy vannak olyanok, akik jól csinálják. Nem feltétlenül a magyar sztárokat mondanám a Forma 1-ről, ami az egyik ilyen digitális bank, köszönhetően, nem tudom, ki vittek egy rakat embert, aki között van, aki szerintem ügyes, de a legtöbb az egészen borzasztó, tényleg rettenetes, ezt vállalom így, ahogy van, ez a saját véleményem, de ettől még így vagyok vele, főleg azok az anyagok, amiket csináltak utána a Forma 1-es pedokból. Na mindegy, zárja bezárva, de az azért, hogy szerencsétlen Tadej Pogacsárt miközben éppen egy óriási erőkifejtésen van túl, és alig kap levegőt, mert azért ő is ember a nap végén, ott elkezdeni folyamatosan zaklatni gyakorlatilag, ez nálam a, na add az akkreditációd, és akkor köszönjük szépen, nem találkozunk veled, nem idén, soha többet a Vueltán esete.
Igen, tehát ezt én sem tudnám nagyon máshogy mondani, mert nagyjából ugyanez a véleményem. A legszomorúbb az egészben, vagy szomorúbb, legdühítőbb az egészben, hogy hát itt a kedves hölgy, akiről szó van, hát egy Vueltás mikrofonnal van.
Vueltás mikrofon szivacs,
tehát ezt a Vuelta találta ki, hogy akkor oké, akkor gyere, és létszik, csináld ezt.
És én értem, hogy iShow Speed sok kattintást hozott a FIFA-nak, meg hogy ezzel már gyakorlatilag mindenki dolgozik. Tehát, hogy tényleg, most mondom még egyszer, a Forma 1-en is voltak azzal a céggel olyanok, akik ügyesen megcsinálták, csak érzed azt, hogy 10-ből 2-3 szerintem az ilyen, a többi ez meg olyan erőltetett, de még ők is legalább egy bizonyos szintig mentek csak el, de itt a pofátlanság ne további, amit ez a hölgy megcsinált, és nem értem, hogy az a segítő, aki ott oda ment hozzá viszonylag közel, az hogy volt ilyen higgadt? Én biztos, hogy elküldtem volna sokkal-sokkal távolabb.
Igen, Luke Tadej Pogacsár gyakorlatilag saját sajtós, egy elég higgadt srác, bár mondjuk ez egy olyan szitu volt, amiben azért ritkán lehet, szerintem még ő is. Nagyon kellemetlen. Tehát tényleg ez tényleg olyan dolog, hogy alapesetben egy normális világban, egy normális rendezvényen, ahogy mondod, azonnal viszontlátásra, és ennyi volt. Tehát, hogy ilyet nem csinálunk, nyilván mondjuk én sem ismerem személyesen a hölgyet, de az is nyilván sokat elárul, hogy valaki erre képes, hogy akkor én akkor ezt fogom csinálni most egy hónapon keresztül, és hú, de jó lesz. Tehát úgyhogy egyébként a versenyhez semmi köze nincs, és nyilván... Tehát ez egy elfogadhatatlan dolog. Az is érdekes számomra tényleg, hogy a Tour de France-t nem engedne. Tehát, hogy ott
de mind
nem
a kettő ASO. Én ezért nem értem, igen, hogy ez nagyon nagy átfedés.
Mind a kettő ASO.
Kell, hogy legyen
a szervezés az egy kicsit más, az egyik a spanyol oldal, másik francia oldal, ami meg is látszik azért az elmúlt években mindenképpen. De most itt csak belegondoltam, amit tapasztaltam a túrokon, ahol voltam, meg akár az idén nyáron is, hogy kiszár dolog, hogy ott ilyen megtörténhet. Tehát azért kicsit őrizzük már meg a komolyságot alapon körülbelül.
No, fogy az időnk, nagyon sok mindenről kell beszélni, és ezt tényleg többet nem ér, de mindenképpen hangosan és látványosan el akartuk magunktól távolítani, mert egy egész egyszerűen tényleg nagyon-nagyon idegesítő volt látni ezt egy videót is, és tényleg ez a megy föl benned a vérnyomás, hogy úristen, hová jutottunk.
Jó, hogy Pogacsár ittál, vagy nem is tudom, mit tehát ráadásul, tehát teljes tévedés.
Borzasztó. Na, folytassuk azért az UAE-val, de már Del Toroval, aki a német kört tudta megnyerni, ugye prológ és 4 szakasz, már a prológon is megmutatta, hogy mennyire erős, és aztán utána nyilván a király szakaszt sikerült megnyernie, Bad Dürkheimben 7 kategorizált emelkedővel, és azért 33 kilométerrel a vége előtt támadott, és meg is oldotta még úgy is, hogyha a végén Pellizzari lett a szakasz, Del Toro lett a második, de nyilván Barry, aki meg az első szakaszon villogott, ezt már nem bírta, és azért a végén ez egy nagyon magabiztos győzelem volt, majdnem egy perces előny, úgyhogy Isaac Del Toro sem vesz vissza. Hát ha nem lenne Pogacsár, azt mondom, hogy az év versenyzője, hiszen egy rakat legmagasabb szintű több napos nyert meg, megnyerte a fiatalok között is a kis versenyt a Tour de France-on, és hát ott volt a dobogón is, tehát ebből a szempontból azért Del Toronak egy egészen fantasztikus éve van, és hát így azért viszonylag biztosítottnak látszik az UAE jövője, ez most csak egy megerősítés, nem is Del Toronra térnék ki, inkább arra, hogy azért itt volt egy-két meglepetés szakasz szerintem.
Igen, nem volt egy rossz verseny, általában egyébként tehet, hogy csalnak az emlékeim, de a német kör egy fokkal unalmasabb szokott lenni. Nyilván nem volt túl jó idő, tehát itt a vihar azért rendesen megjött pár szakaszon, és tényleg szorosabbnak tűnt ez itt az utolsó két nap előtt, tehát Louis Barry elég nagy formában van, itt a lengyel körön is nyert egy szakaszt. A San Sebastianon még az eredmény nem is kiemelkedő, de ott is kifejezetten jól ment, aki emlékszik arra a versenyre, hogy tényleg végig elől volt, első csoportokban volt. Kicsit talán furcsa is egyébként, hogy nincs ott a Vueltán a Viszma keretében, bár arra már beszéltük, hogy elég erős keretük van így is. Eltoró, meg nekem az is furcsa volt, hogy itt van a német körön.
Engem
de
nagyon meglepett.
Furcsa volt múlt hét vasárnap, hogy hoppá, ennyi volt a túr utáni pihenés, és ő is elmondta, hogy fizikálisan rendben van, de mentálisan egyáltalán nem érzi magát frissnek. Itt ezért is jó igazából, hogy versenyez, meg olyan csapattársakkal van nyilván, akikkel hát gyakorlatilag nem is ment együtt, nem is találkozott valószínű tél óta a legtöbbjükkel idén. És egy jó versenyt hozott, tehát azért jól néz ki ez a szezon második felére is. Akire viszont, aki még kiszeretnék tenni a német kör kapcsán, az Alessio Magagnotti, aki hát így megverni egy polmányért, már nyílt is nyert egy szakasz, tehát az utolsó szakasz ma behúzta, meg is érdemelte, mert kiváló versenye volt, tehát akár hegyre kellett menni, akár a prológon, ott tényleg egy prológ volt a nyitány, de Magagnotti komolyan lenyomta ott a sprintben, és
itt megint egy fiatal ember, aki már szexeszt támadja a fiatalon
nyert
szakasszal kapcsolatban.
Remek sprinter, és az volt a vicces azon a pénteki napon, azt hiszem pénteken nyerte ő a szakaszt, hogy a német kör győztese fiatalabb volt, mint az aznapi L'Avenir szakasz győztese, és az aznapi L'Avenir szakasz pedig pénteken hosszabb volt, mint bármelyik Tour de France szakasz 2026-ban.
Ezt beszéltük, ez teljes őrület.
Igen, hogy ez így hogy jön ki, tehát nem érthetetlen számomra picit, ugye egy utánpótlás versenyről van szó, ahol ugye idén egyébként újra az utánpótlás csapatok mennek, tehát nem a válogatottak, Feltoffer Bálint
támogatom van ott egyébként.
A Bahrain színeibe. Én is, mert olyan szinten ráfeküdt mindenki, meg olyan szintű igény volt erre a szurkolók részéről is, hogy utánpótlás csapatok, ugye a World Tour soroknál, tehát az Ineoszt folyamatosan évekig piszkáltuk azzal, hogy ennyi pénzből nincs utánpótlás csapatuk, hogy ha már van egyébként, és követeljük gyakorlatilag minden World Tour sortól most már, hogy legyen, akkor a legnagyobb versenyen, a legnehezebb versenyen induljanak az utánpótlás csapatok, tehát ez igazából adja magát abszolút. De nyilván tehát például itt Magagnottira ki visszakanyarodva egy gondolat erejéig, hogy ugye őt pedig a Red Bull viszi majd a felnőtt csapatba, és hát Donátival együtt két komoly sprinter lesz a Red Bullnak, akit saját maguk neveltek ki gyakorlatilag, szóval ez azért elég jól néz ki a jövőt tekintve a Red Bullnál, úgyis, hogy a Jordi Meusz majd távozik az együttestől.
Hát ez nem is kérdés, azért Bálintról is beszéljünk egy kicsit szerintem, mert önmagában az, hogy valaki részt vett egy ilyen versenyen, is mutatja, hogy nagyon-nagyon sokat látnak benne. Ugye ő 2005. december 26-án született, tehát még mindig nem töltötte be a 21. életévét, és azért az, hogy az utolsó szakaszon szökésben volt 133 kilométeren keresztül, amit eddig rendeztek, amikor beszélgetünk, és ott végül a 8. helyet tudta megszerezni, azt szerintem pontosan mutatja, hogy nem csak, hogy kiteljesedik vele a mezőn, hanem igenis fontos szereplője ennek a mostani Tour de l'Avenirnek is.
Igen, és azért nem volt egyszerű szezonja, tehát a tavalyi az flottabbul ment olyan szempontból, hogy betegségek, bukások, sérülések. Már ezen a l'Avenirén is egyébként volt földön Bálint egyből a nyitónapon, tehát ugye emlékszünk, hogy milyen fájdalmas volt neki is, meg igazából a szurkolóknak is nyilván, hogy nem térhetett vissza idén a Tour de Hongria sérülés miatt megpróbálni, megvédeni a fehér trikót, a magyar trikót, de nyilván ez egy fontos verseny. Jó, hogy mondtad, ez a 2005 decemberi születés, mert még egy gondolat elég Magagnottira visszakanyarodva, ő az első olyan versenyző, aki 2007-es születésükként profi verseny nyert. Ott tehát, hogy itt tartunk, igen. Bálintnak meg nyilván sok sikert a L'Avenirén, azért a komoly hegyi szakaszok még csak most következnek, és jó látni azt, hogy ugye akár ezen a mai napon, hogy kezd remek formába rendülni azért, és L'Avenir egy hosszú verseny, nehéz verseny. Emlékszünk rá, hogy mikor Walter Attila is ott, jól emlékszem, szakasz nyert, akkor is az utolsó napok egyikén volt, tehát hogy
nem akkor ugye még válogatott hogy volt. Jövőre őt látjuk 3 hetesen, ami egy bátor tipp, de ahogy az évelei megkapta a lehetőséget, és azokkal szerintem élt is egészen a bukásáig, ha elkerül a bal szerencse, ha még több önbizalmat tud gyűjteni, akár itt is, akkor az mindenképpen jó lehet, úgyhogy emiatt is érdemes nézni. Nem tudom, hogy tévében van-e, a Maxon mindenképpen ezt, van.
Ó, szerintem tévében nincs. Itthon nincs. A Maxon van, igen.
Hát csak, hogy adjunk egy kis keresztpromót, mert mi ilyenek vagyunk, hogy mi ezt megtesszük, ugye, és ezt itt most be is fejezem, mert hogy még a René Vitourról mindenképpen érdemes beszélni, egy olyan versenyről, amit egy sprinter nyert meg, mármint ami az összetettet illeti, és hát nyilván nagyon máshol nem tud nyerni egy sprinter, mint itt összetettben, de azért Philipsennek ez egy szép siker. Ebben te meg tudtad találni a szépséget? Amúgy mondom, hogy Milan, Philipsen, Berkmőz, Philipsen, ez volt a szakasz győztesek sora.
Én megmondom, őszintén meg tudtam találni,
ez egy hülye kérdés volt.
Nem, értem a kérdést egyébként, tehát szerintem jogos a kérdés, mert pont azt szerettem volna mondani, amit lehetett olvasni sportigazgatóknál. Tehát egyrészt, a világ négy legjobb sprintere itt volt ezen a versenyen, de viszont csak az első szakaszon tudtak összecsapni, ugye ott az első négy volt most, nem is emlékszem, már Milán nyert, mögött a sorrendre azért egy kicsit kevésbé, talán Coy lett a második, de mindegy is. Utána jöttek ugye a tömegbukások, mert volt sok ezen a versenyen, és pont e kapcsán mondta pár sportigazgató, most nem is emlékszem már melyik csapattól, hogy hát azért van ennyi bukás ezen a versenyen, mert egyszerűen túl könnyű az útvonal. És szerintem lehetne nehezebbet, tehát Belgiumban vagyunk, oké, ettől függetlenül lehetne nehezebbet, vagy egy időfutamot általában beleszoktak rakni, mert talán tavaly ment Walter Attila ezen a versenyen, nem néztem utána, csak beugrott valamelyik szakasz közben, hogy hát mondta, hogy elképesztő ideges ez a verseny, de azért ilyen ideges, meg azért van ennyi bukás, mert könnyű egyszerűen a pálya, és nagyon sokan ott tudnak maradni a végéig, és emiatt ugye hely viszont egyáltalán nincs, tehát látjuk, hogy ilyen őrült pozícióharc megy a René Vitouron, mert a papíron király szakaszon is még majdhogy nem összejött egy sprintre. És megmondom őszintén, hogy nem teljesen értem, hogy mi a szükség arra, hogy a Baloise Belgium Tour, ami ugye júniusban van a Tour előtt, és ez a verseny, mind a kettő, ha jól emlékszem, World Tour verseny, és nem értem, hogy mi szükség van rá, mikor gyakorlatilag ugyanaz a pálya, a profilokat tekintve, és ez meg is figyelhető abból is, hogy az első kettő összetettben ugyanaz lett egyébként, Philipsen és Berkmus. Tehát, hogy szerintem teljesen fölösleges ezt a versenyt World Tour szinten tartani, mert ha nem World Tour szinten tartod, akkor azért sokkal nagyobb a szakadék a csapatok között, tehát azért ott tudnak jönni konti csapatok, és azért Belgiumban van nyilván jó pár, mert szerintem így egyébként olyan túl sokat nem volt. Nyilván akiknél nem volt star sprint, azok megpróbáltak versenyezni. Tehát mikor Milán kiszállt, onnantól a track is folyamatosan szökés, beember támadások egyébként a hajrában, de még mindig így is ott tartunk, hogy úgy is össze fog jönni valószínűleg sprintre. Szóval tényleg azt mondhatjuk, hogy a naptárban egyébként van négy vagy öt ugyanilyen verseny többnapos, tehát hogy egy kicsit szerintem lehetne változatosabb. Nyilván ugye ez a Benelux kör volt korábban, csak a ne részre, tehát a holland részre ugye nem tudott átmenni, mert a hollandok nem vállalták
ők azt mondták, hogy ne.
Igen, azt mondták, nem vállalták a rendőri biztosítást, ugye a hollandoknak ez mostanában az elmúlt években azért komoly problémát jelent. Nem tudom, kevés a rendőr az országban, vagy mi van ott, de
folyamatosan bajban. Más se vannak elfoglalva lehet.
Bajban bicikli versenyekkel, kerékpár versenyek megrendezésével, a lux részre pedig egyáltalán más szintén nem mentek, tehát az meg tervese volt. A luxemburgi kör majd nem tudom, 2-3 hét múlva jön, talán, de tehát, hogy megvolt a szépsége, de hát most oké, nem teljesen értem, mi szükség van továbbra is 4-5 ilyen többnapos versenyre.
Na, akkor végre ugyanoda értünk. Ennyi férte a mai adásunkba, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, nézzetek sok kerékpársportot, hiszen nyilván Lavenir meg Vuelta is van többek között, mi pedig jövünk egy hét múlva is, és átbeszéljük, hogy mi minden történt. Jó hetet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm az utánpótlás Sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a hazai tenisz utánpótlás feltörekvő tehetsége, az első számú junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa, aki az U18-as vágott el a közelmúltban ezüstérmes lett a korosztályos csapat Európa-bajnokságon, és hamarosan a US Open junior tornáján lesz jelenése. Szervusz, Lujza.
Szia.
Nagyon sűrű időszak, kellős közepén vagy, nagyon eredményes vagy eddig az idén, egy nagyot sikerült előrelépned minden téren a karrieredben, de most van időd egy picit szusszanni éppen a csapat Európa-bajnokság után. Milyen itthon lenni, és pihenni egy kicsit?
Nagyon jó érzés újra itthon lenni. Most nagyon sokat voltam távol, mert eléggé hiányzott a család, meg a barátaim, de nem panaszkodhatok, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy ilyen jól sikerültek a versenyeim, de most nagyon örülök neki, hogy itthon vagyok, és egy kicsit pihentek, és aztán kezdhetjük a felkészülést.
Most mennyi pihenőd van éppen szusszanni kicsit, és ez mivel telik?
Pont holnap fogok elkezdeni újra edzeni, egy hét pihenőt kaptam, és hát próbáltam minél többet tényleg pihenéssel tölteni, a családommal, mindenkivel itthon találkozni ez alatt a kevés idő alatt, úgyhogy...
Mennyire lehet megszokni ezt a folyamatos úton levést egyébként, ami a teniszezők életmódjával, pályával együtt jár. Idén talán legalább annyi hetet voltál külföldön, mint itthon.
Igen, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nagyon élvezem, hogy minden héten új helyekre mehetek, és megnézhetem a versenyen kívül az adott helyet, várost, kicsit körbejárni, szóval próbálom megélni minden percét.
Beszéljünk kicsit a legutóbbi sikerről. A még talán mondhatni friss élmények vannak benned ennek kapcsán, a csapat Európa-bajnokság, amelyen az U18-es leányválogatottat tagjaként ezüstérmet szereztél. Milyen volt ez a csapat Európa-bajnoki szereplés? Előzetesen mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen nagy potenciál lehet esetleg a csapatban? Kezdjük először az ankorai selejtezővel.
Én szerintem egy nagyon erős csapattal tudtunk odaállni idén, és én nekem voltak nagy reményeim és vágyaim, meg elvárásaim a csapattal szemben, de szerintem ezeket a döntővel túl teljesítettük. A továbbjutás az mindenképp cél volt szerintem, de úgy érzem, hogy az reális volt és teljesíthető, de arra szerintem nem gondoltunk, hogy csoport elsőként fogunk továbbjutni, ami ugye nem mindegy, mert olyankor, ha a csoport elsőként jutsz tovább, akkor a nyolcas döntőbe kiemelnek, így azért ez egy elég fontos dolog, és ott a cseheket vártuk a döntőben, akik azért egy elég erős nemzetnek vannak mondva tenisz szerint, úgyhogy szerintem arra nagyon büszkék lehetünk. És utána a nyolcas döntő, ez meg én úgy álltam oda, hogy... Szerintem minél több meccset nyerünk, annál jobb, és szerencsére első nap a románokat sikerült 2-0-as szingli meccsek után legyőznünk és fordulnunk, és másnap meg a svédeket. Úgyhogy elképesztő élmény volt a döntőt játszani. Ugye 2025 telén már a Winter Cupon játszottunk döntőt, ott is ezüstérmesek lettünk, úgyhogy itt azért szerettünk volna mindenképp aranyat elérni, de azért szerintem mi is keseregetünk.
Abszolút nem. Ugye a franciaországi Granville-ben volt a nyolcas döntő. A románokat vertétek a negyed döntőben, hogy te is említetted, aztán a svédeket az elődöntőben, és a szerbektől kaptatok ki a fináléban. Azért az első két párharc is győztes párharc volt, de alaposan meg kellett szenvednetek. Talán te is 3 órás meccset játszottál volt, Jana, és 3 szettes. Milyen volt? Nagyot kellett küzdeni ezért az éremért?
Hát igen, azért úgy érzem, hogy aki már oda kvalifikál a legjobb 8 nemzet közé, azok ott már mind olyanok, akik odavalók, tehát hogy akik nagyon jó játékosok. Első nap tényleg nagyon nagyot küzdöttünk, én is, és a Luca is. Még első nap úgy kicsit szokni kellett, mert nagyon mások voltak a körülmények, ugye Törökországból jöttünk, ott kicsit magaslaton is voltunk, és utána állt Granville-be. Az első nap az mindenképp nehéz volt, de nagyon szépen teljesítettünk. Én is egy 3 szettes meccset tudtam megnyerni, azt hiszem én is valamilyen szinten hátrányból fordítva, és a Luca is, úgyhogy nagyon örültem neki.
Összességében ez az ezüstéremmel történelmet írtatok, hiszen az U18-as leányválogatott először játszott döntőt korosztályos szabadtéri csapat Európa-bajnokságon, ami annak fényében, hogy 1975 óta rendezik meg ezt, elég nagy dolognak mondható.
Igen.
Ez hogyan hangzik?
Hát tényleg nagyon nagy dolognak hangzik, úgymond történelmet írni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ugye még jövőre is van egy lehetőségünk, azt hiszem, mert reméljük csapatunk leszünk. Tehát még jövőre is lesz lehetőségünk még talán felülmúlni ezt az idei sikert.
A csapatban még mindenki juniorkorú maradt, szóval
igen.
Nyilván a tenisz egy egyéni sport, de milyen csapatban sikert elérni, mennyivel másabb érzés?
Én nagyon szeretem a tenisznek azt a részét, hogy egyéni sport, tehát nem véletlenül választottam szerintem ezt a sportágat, viszont ilyenkor nagyon jó érzés, amikor így egy évben egyszer-kétszer magadatik, hogy csapatba is tudjak játszani, azért más érzés, úgyhogy úgymond oszlik a nyomás, másokért is játszol, nem csak magadért, szóval én, nekem ez egy nagy élmény ilyenkor.
A mostani ezüstérmet talán említsük meg, a Mihály Kannával és Kálmán Lucával közösen szerezted. Emellett ennek a korosztálynak a tagja még nem Cseh Gréta is, aki a tavalyi U16-os fedett pályás csapat EB ezüstérmes együttesnek volt a tagja. Ti négyen gyakorlatilag együtt nőttetek fel. Minden négyen nagyon eredményes játékosok vagytok, már különböző szinteken sikerült jó eredményeket elérnetek. Ez sokat segít, hogy vannak olyan vetétársak, akikkel tudjátok húzni egymást?
Igen, szerintem én ezt fontos dolognak gondolom, és Magyarországon szerintem ritka, hogy így egy korosztályon belül összejön 4-3-4-5 játékos, aki egy szinten van, és szerintem ez egy pozitív dolog is, hogy úgymond húzzuk egymást, és motiváljuk egymást, szerintem ez fontos és jó dolog.
Ha megengedett, kicsit pályafutásod kezdetéről kérdeznélek most, hiszen most már egyértelmű, hogy a tenisz egy jó választás volt, jó sportág választás volt, és eredményes vagy benne, és szép jövővel hát előtted, de mennyire volt ez magától értetődő választás számodra?
Hát egyébként az volt, bár nem sportoltam semmi mást előtte, úszni jártam kicsiként, de egyébként mindig is teniszeztem, de ez sose volt így otthonról erőltetve vagy kimondva, mert van két idősebb testvérem, akik mindketten élsportolók voltak, a bátyám dzsúdózott, a nővérem meg kardvívó volt. Anyukám pedig ugye teniszezett, így az ő általa ismertem meg a sportágat, meg miatt a vált úgymond közelivé, meg szerettem meg. Úgyhogy szerintem elég gyorsan eldölt, hogy ezt szeretném csinálni, bár nem emlékszem egy olyan momentumra, ahol ezt én eldöntöttem, hanem ez úgy jött magától, de én is nagyon örülök neki, hogy így alakult.
És azóta pedig ezt csinálod, szerelem volt első látásra a tenisz? Vagy voltak azért hullámvölgyek?
Nyilván voltak hullámvölgyek, szerintem senkinek nem úgy alakul a sportkarrierje, hogy csak jó dolgok történnek, de sose fordult meg a fejembe, hogy esetleg abba hagyjam, vagy keresek valami mást, mert mindig is elvesztem csinálni, úgyhogy nem gondolkodtam el máson.
És 5 éves korod óta a teniszműhelynek a játékosa vagy, és a Selmeci Petra az edződ.
Igen.
Azért ez alapvetően ritkaság, hogy valaki egy edzőnél elkezd teniszezni, és utána ilyen hosszú időn át vele együtt tud dolgozni, és végig tudja kísérni az adott játékos pályafutását. Mitől működik ilyen jól a közös kapcsolatotok?
Szerintem is ez különlegesnek számít, és nagyon sokat ad plusz szerintem az, hogy tényleg 5 éves korom óta ismer és látott felnőni, és ő is hozzájárult nem csak a teniszkarrierem fejlődéséhez, hanem a személyiségeméhez is. Úgyhogy tényleg nagyon különleges kapcsolat van közöttünk. Ez szerintem nagyban hozzájárul az én fejlődésemhez, mint ember és mint teniszező is. Úgyhogy.
Sokat köszönhetsz neki?
Igen, nagyon sokat neki is, és az ő férje, Németh Gergely, pedig ő szokott utazni velem, meg ő a kondi edzőm, úgyhogy ők, neki kettőknek tényleg nagyon sokat köszönhetek, és az egész teniszkarrierem velük indult, és még mindig velük tart, és szeretném is, úgyhogy mindenképp.
Azt látni egyébként, hogy egyre kevesebben teniszeznek itthon a gyerekek között, és az igazán minőségi klub is, vagy erős klub, ahol sokan játszanak, és ígéretes játékosok vannak, azokból is talán egyre kevesebben, viszont a teniszműhely az egyike az ilyeneknek, ahol szép eredményeket érnek el a játékosok, és többen is vagytok ügyes fiatalok. Szerinted mitől ilyen jó klub a teniszműhely? Miért szereted, és miért jó az ottani közeg?
Petra és a Geri csinálja ezt a klubot, és az ő lelkesedésük, hozzáállásuk az egészhez szerintem a fő mozgató rugója. Nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyi játékos van, mert szerintem ez nagyon fontos egy teniszező életében, hogy legyen mindig kivel edzeni, játszani.
Talán említsük meg az U16-os fiúk közül a Fazekas Vencelt, illetve a Jóni Márkot, akik miközben ti az U18-es lányokkal ezüstérmet szereztetek a csapat EB-d 8-es döntőjében, ők a U16-os fiú csapattal negyedikek lettek szintén a csapat EB-n, és bejutottak a kairói világdöntőbe.
Igen.
Szóval többen is vagytok, és ilyen szempontból talán motiválhatjátok is egymást a mindennapokban.
Igen, szerintem abszolút, és nagyon gratulálok innen is a fiúknak, mert nagyon nagy dolog, amit elértek, hogy így bejutottak a úgymond világbajnokságra, amit tavaly nekünk nem sikerült elérni nyáron, úgyhogy remélem, hogy ott is szép eredményt fognak elérni.
A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
Önök továbbra is az utánpótlás sportantú magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a hazai tenisz utánpótlás kiemelkedő reménysége, az első számú hazai junior lányjátékos, a 16 éves Bevisz Lujza. Beszéljünk, Lujza, ezek után kicsit az idei évedről, amely egy hatalmas áttörést hozott el a karrieredben, hiszen az évet még az 500. hely körül kezdted, és azóta több mint 400 helyet jöttél előre a junior világranglistán, 5 ITF torna győzelem, és most már a 42. vagy a világranglistán, és készülhetsz a US Openre, pályafutásod első junior Grand Slam tornájára. Ha valaki ezt fél évvel ezelőtt mondja neked, akkor mennyire hitted volna el?
Azt hiszem, elhittem volna, mert én éreztem, hogy bennem van ez, csak tudtam, hogy kell egy kis idő, még ez kijöjjön, de azért ez tényleg még nekem visszagondolva is elképesztő nagy ugrásnak tűnik, hogy tényleg 400-on kívül kezdtem a ranglistán, és ennyit sikerült előrelépnem, azt nem gondoltam volna, és nem szeretnék megállni az év végéig. Úgyhogy elképesztő tényleg. Tehát voltak hasonló céljaim az év elején, de azt hiszem előbb sikerült elérnem őket, és még talán...
Még a saját várakozásaidat vagy céljaid is felülmúltad.
Igen.
Pláne azok után lehet nagy a kontraszt, hogy az előtte lévő 2 éved meg azért nem volt zökkenőmentes, ugye?
Nem, igen, volt egy-két sérülésem is, amivel küzdöttem, azok miatt több hétedzés és versenyzés kimaradt, úgyhogy azok is nehézséget jelentettek, és nehéz volt mindig visszakerülni újra a ritmusba, úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy egy hosszabb alapozás után most sérülések és fizikális mentális gondok nélkül tudom eddig ezt az évet hozni, úgyhogy nagyon szeretnék innentől kezdve is erre figyelni, mert ez biztos, hogy nagyon sokat számít.
Az évet Dél-Afrikában kezdted, több hetet is kint voltál, 3-4 hetet, vagy talán még többet, ahol 2 tornát is nyertél rögtön az év elején, 2 kemény pályás junior ITF tornát. Miért pont Dél-Afrikában kezdted az évet, és ez a 2 torna győzelem mennyire alapozta meg aztán az év további részét?
Szerintem nagyon fontos volt, és utólag visszagondolva egy jó döntésnek bizonyult elmenni ilyen messzire, ami ugye másoknak elsőre lehet, hogy kicsit
furcsán hangzik,
igen, vagy olyan nem megszokott nyilván, hogy innen Európában valaki elutazik ilyen messzire, de szerintem az év első 2 versenyen nagyon jó 2 versenyt találtunk, ahol a mezőny is olyan volt, tudtam sok meccset játszani, azért 11 győztes meccsel kezdtem az évet, azért az szerintem elég sokat számít ugye a játékomnak is, meg az önbizalmamnak is sokat ad. A körülmények is abszolút kedvezőek voltak, úgyhogy jól sikerült, pár hét volt kint.
És utána jött aztán tavasszal az európai salakszezon. Amikor edződdel Selmeci Petrával beszélgettem még tavasszal, akkor elmondta, hogy neked inkább a kemény pálya fekszik jobban, és hogy salakon talán több idő kell ahhoz, hogy hasonlóan eredményes legyél. Ehhez képest ez meg sem látszott, és nagyon hamar átálltál, és tavasszal Szentpöltenben nyertél szintén egy J200-as junior ITF tornát. Könnyen ment az átállás?
Hát nem mondom, hogy könnyen ment, meg kicsit olyan szkeptikusan álltam hozzá, mert tényleg mindig is úgy voltam vele, hogy jobban szeretek keménypályán játszani, az jobban fekszik a játékomnak, mozogni is jobban szeretek rajta, de hát ez nem egy olyan dolog, amit választani lehet, tehát jött a salakszezon, azért kellett egy jó pár nap, meg 7, mire azért átszoktam, de azért az engem is lenyűgöz, hogy salakon értem el az éltem eddig legjobb eredményeit, úgyhogy úgy tűnik ezzel se volt probléma.
Azóta 2 újabb tornát is nyertél Hollandiában, illetve Lengyelországban. Júliusban nyerted mind a 2-t rövid időn belül, és akkor azután jött a csapat Európa-bajnoki ezüstérem. Azért ez egy erőltetett menet volt ez a nyári időszak számodra, de a fáradtság annyira nem látszott rajtad, hanem gyakorlatilag vitt a lendület.
Igen, ilyenkor sokszor felmerül a kérdés egy-egy versennyel kapcsolatban, hogy ez sok-e már, vagy kell-e még, de én mindig úgy érzem, hogy minél többet játszok, minél több meccs és verseny jön, annál jobban kerülök bele úgy a zónába, meg úgy a flowba. Úgyhogy igen, ez kívülről nagyon soknak tűnik, de én belülről nem igazán értem meg olyan soknak.
Ráadásul ezek egyre erősebb tornák is voltak, egyre magasabb kategóriás versenyek. Ezeken gyorsan meg is ugrottad a szintet, és egyre jobban is ment a játék. Ezt hogyan csináltad?
Szerintem ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon befolyásolni tud az ember, hanem jön magától, a meccsek által.
Folyamatosan kis építőkockáról építőkockára jön meg az ember önbizalma, magabiztossága, és hiszi el, hogy egyre nagyobb dolgokra is képes?
Azt hiszem, igen.
Összességében így visszapillantva az elmúlt fél évedre, szerinted mi hozta meg az áttörést? Mi az, amiben ma sokkal jobb vagy, mint fél éve vagy egy éve?
Gondolkoztam már ezen én is, és igazából nem jutottam arra, hogy egy-két olyan dolog, ami így a titkos összetevő, vagy ami így meghozza ezt a nagy sikert, hanem szerintem csak az a sok munka, amit eddig beletettünk, és az, hogy nem volt sérülés, és tudtunk megás nélkül edzeni és versenyezni, az így meghozta a gyümölcsét. Én éreztem, hogy ez bennem lesz, csak türelmesen ki kellett várni. Szóval szerintem fejben mindenképp sokat értem, szerintem. Az is fontos volt, hogy sorozatban nyerjem a meccseket, önbizalmam is visszakerüljön a helyére, úgyhogy szerintem így mindennek a
egybelege.
Igen.
Igen, mert amikor tavalyi év során küzdöttél sérülésekkel, akkor gondolom amiatt, mert hol sérült voltál, aztán visszajöttél, játszottál pár meccset, pár tornát, de akkor voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nyerhető meccseket, vagy nyert pozícióból buktál el meccseket, gondolom kellett idő, amíg visszaépítetted azt az önbizalmat.
Igen, tavaly azért voltak hullámvölgyeim, amikből most már örülök, hogy ki tudtam jönni, úgyhogy igen, szerintem ez fontos volt.
Ami idén igazán figyelemre méltó nálad, hogy 5 döntőt játszottál, és mind az 5-öt megnyerted.
Igen.
Más műfaj megnyerni egy torna döntőt, mint egy sima elsőkörös meccset, vagy mi a titka ennek?
Nyilván más érzés úgy odaállni, hogy ez egy döntő, de valahogy én ilyenkor nem nyomásként érzem, hogy ezt most már meg kell nyerni, hanem pont, hogy olyankor szoktam a legjobban játszani szerintem, mert úgymond olyankor már nincs vesztenivalót, hanem csak tényleg ott vagy a döntőben, és csak ki kell hoznod magadból a legjobbat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ez így 5-ből ott sikerült, remélem, hogy ez így is marad.
Az egyéni sikerek közül melyik volt idén eddig a legemlékezetesebb számodra és miért?
Az összes másért különleges. Nyilván az év elején az első verseny, amit megnyertem, azt nagyon különlegesnek éreztem, mert az utolsó verseny, amit megnyertem 2023 év végén volt, úgyhogy azért sokat kellett rá várni, úgyhogy az mindenképp nagy dolog volt. Aztán amikor megnyertem az első 200-as tornát, az is, mert azért olyan szintű versenyt mostanában itthon nem nagyon nyert senki, úgyhogy az is egy nagyon nagy dolognak számított, és hogy utána most még a J300-as is, na az meg már tényleg abba tortán, úgyhogy nagyon örültem az összesnek egyenként.
Nyár elején talán már reális célként volt megfogalmazható az, hogy esetleg a US Openre odaférjél, talán egy selejtező akkor inkább reálisabbnak tűnt. Aztán jött ez a két újabb torna győzelem Hollandiában és Lengyelországban, amivel nagyot ugrottál előre, és most már a 42. vagy, és ez azt jelenti, hogy most már főtáblásként készülhetsz.
Igen.
És biztosan ott leszel a US Open-en. Mennyire vagy izgatott már emiatt, hogy gyakorlatilag készülhetsz első Grand Slam tornádra, ami azért is nagy dolog, mert ezt megelőzően 3,5 évvel ezelőtt 2023-as Roland Garroson volt utoljára a magyar junior leányjátékos Grand Slam-en.
Igen, hát elképesztő különleges lesz, az biztos. Szerettem volna még idén esetleg egy junior Grand Slam-et játszani. Az év elején még úgy voltam vele, hogyha valamelyik kvalira esetleg beférek, már annak is nagyon örülök, és mindenképp el szeretnék menni. Nyár elején vagy hát nem is elején, már a közepe fele volt az, hogy akkor már azzal a ranglistámmal már kvalira talán beférek, de még van két verseny, nézzük meg, hogy alakul, és akkor aztán meglátjuk, hogy hogy lesz. Aztán sikerült megnyerni mindkét versenyt, és így ezzel nem igazán volt kérdés gondolkodni, hogy megyek-e vagy sem, hanem már a főtáblán kezdhetem a versenyt, úgyhogy nagyon, nagyon különleges lesz, nagyon várom, és izgatott vagyok, de próbálom majd kielvezni minden percét, azt, hogy ott vagyok, és nem feltétlenül az eredmény alapján ítélni, de szeretnék minél több meccset nyerni, és minél szebb eredményt elérni.
A US Open ugye szeptember 6 és 12 között, és 11-től pedig U18-es egyéni Európa-bajnokság várhatna rád Ausztriában majd.
Igen.
Beleférhet-e mindkettő, vagy a Grand Slam felülír mindent?
Szerintem belefér mindkettő, tehát meg lehet oldani. Szeretném is megoldani, még nem voltam soha egyéni Európa-bajnokságon, még nem kerültem be egyik évbe se a csapatba, úgyhogy ha idén el tudnék menni, akkor mindenképp nem szeretném kihagyni, de azért most jó volt, hogy megint pihentem egy kicsit, mert most megint azért húzósabb időszak jön, ugye edzés, át kell állni kemény pályára, aztán kiutazni Amerikába, ott játszok majd előtte a US Open előtte egy versenyt, aztán a US Open, és aztán visszajönni ide, és salakon az Európa-bajnokság, úgyhogy nem lesz egy könnyű időszak, de állok elébe.
Az átállásról nem is beszélve a jetlagről.
Igen.
Jövőre remélhetőleg majd már minden négy junior grand slamen indulhatsz. Szerinted a mostani tapasztalatok mennyit jelenthetnek majd?
Hát nagyon örülök. Már csak annak is, hogy ott lehetek ezeken a versenyeken, és főtáblát játszhatok. Mindenképp nagyon sokat adnak ezek a tornagyőzelmek, meccsgyőzelmek, egyes fontosabb pillanatok, amiket meg tudok oldani, szóval mindenképp nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem eddig is ebben az évben, és fogok is még, úgyhogy azok kellenek majd a jövő évhez biztosan.
Van benned amiatt extra izgatottság, hogy a legnagyobb sztárok is ott lesznek majd, és velük egy közegben mozoghatsz? Van olyan, akivel esetleg szívesen találkoznál majd, vagy látnál test közelből?
Mindenképp szeretnék majd meccseket nézni. Nem tudom, hogy ez most kellemetlen, ha árulom, de még nem láttam, vagy nem voltam soha profi tenisz versenyen, és elég vicces, hogy most úgy megyek egyre, hogy én is ott fogok játszani mellette, úgyhogy mindenképp szeretnék majd sokat megfigyelni, meg találkozni a legjobbakkal. Nincs kedvenc teniszezőm, de van egy-kettő, akit jobban kedvelek, úgyhogy majd remélem láthatom őket.
Amerikában ugye versenyeztél már, többek között a floridai Orange Bowl-on is anno, U14-esként, de New Yorkban jártál már?
Nem voltam még New Yorkban, nagyon, nagyon várom, mert így a filmek alapján, meg amiket hallok róla, anyukám még már voltak, és csak jó hallok róla, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézhessem magamnak.
Még rendszerűen újonc vagy. Melyik rendszerűen játszanál majd a legszívesebben? Van olyan, ami kedvenc, és amit nagyon vársz már esetleg, ha oda eljutsz?
Mindegyiket egy kicsit másért várom. Ugye az Australia Open az nyilván nagyon különleges, hogy Ausztráliában van. Aztán még nem játszottam soha életembe fülön, úgyhogy a Wimbledon is az egy nagyon különleges élmény lesz majd szerintem. Roland Garros is, ott pedig élnek kint rokonaim Párizsban, úgyhogy az is mindenképp különleges lesz, hogy ők majd jöhetnek megnézni, úgyhogy mindegyiket egy kicsit más miatt várom, remélem, hogy az összes összejön jövőre.
Hogyan néz ki a következő hetek programja a US Openig? Említetted, hogy lesz majd egy felvezető verseny, gondolom az a torna előtt majd közvetlenül, addig pedig itthon készülsz edzel?
Igen, addig itthon próbálok átállni kinti kemény pályára, és aztán hát egy pár nappal előbb nyilván ki kell menni Amerikába a verseny előtt, hogy ott is megszokjam a körülményeket, és átálljak, és akkor lesz egy előverseny, egy E300-as Kanadában, és akkor onnan fogok átmenni majd New Yorkba a US Openre.
Mennyivel lesz nehezebb dolgod egy Junior Grand Slamen, mint bármelyik korábbi ITF tornán szerinted? Mennyivel erősebb itt a mezőny?
Azt hiszem jóval erősebb, mivel ezekre a versenyekre mindenki elmegy, még azok is, akik már esetleg nem játszanak juniort, mert annyira jók, hogy felnőttet játszanak, még azok is elindulnak a junior grand slameken, tehát ott lesz mindenki a ranglista legelejéről. Nyilván egy-két kivétellelben nem megy el mindenki, de azért az eleje, úgyhogy szerintem érezhetően nehezebb lesz, de nem szeretnék ettől megijedni, vagy megszeppenni, hanem szeretnék én is felnőni a feladathoz, és olyan jól játszani, mint akik előttem vannak akár.
Azok alapján, ahol most tartasz a karrieredben, most már egyértelmű álom, talán cél is, hogy egy nap profi teniszező váljon belőled?
Hát szeretnék, azért ez még nem garancia erre. Ugye nagyon sok olyan teniszező van, aki juniorba kimagasló és jó eredményeket ér el, és utána a profiba mégse tud odaérni. Úgyhogy nyilván nagyon szeretném, és azért fogok megtenni mindent, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Beviz Luizát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazonnal folytatjuk.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az